10. Furcsa december kezdődött. Se hó, se eső. Az első órán reggel még égett a villany, és 4:45-kor már lement a nap. De addig sütött, kivilágította az épület homlokzatát, a park maradék lombjait, szelíden melengette a rozsdás színű délutánokat a gyakorló tér fölött. Ingújban futballoztunk. A korai esték hosszúra nyúltak a tanteremben. A kályhában égett a tűz, egy-két felső ablakot nyitva hagytunk, akár csak a hálóteremben. Folytak a próbák. Minduntalan összeültünk 6-an, 7-en, s bár a nagy Lackovicsot kihallgatásra rendelték egyszer, Zsoldos algebrából kifogott egy elégtelent, s nekem is volt többféle bajom, Schulze elkobozta a keresztrejtvény újságjaimat, hiányzott egy nyakszegélyem, mégis mámorosan jártunk, keltünk egész nap, a színház csinálás lámpalázas csodáját hordoztuk. Medve persze lent a gyakorló téren is erről akart tanácskozni. De ha Merényi intett a fejével, vagy már előbb is, ha láttam, hogy homola vagy halászpetár hozza a hóna alatt a labdát, mennem kellett futballozni. Szeredit már kitették a csapatból. Senkinek sem volt biztos a helye, persze Merényéket nem számítva. Én elég önzetlen játékos voltam. Burgerral olajosan tudtunk passzolni egymásnak, volt egy jó testselem, és mindig éreztem, hogy ki hol áll. Mufi körülbelül a legjobb játékosunk. De most valami baj volt vele. A varjó szaglászott körülötte már napok óta. Mufi először közönösen lerázta magáról. Neki is volt akkora súlya, mint a varjúnak, ha ugyan nem több. De mindenképpen a Merényiék sérthetetlen, legbelsőbb köréhez tartozott. Nem is ismerte az óvatosságot. Soha nem volt rá szükségük, nekik, ötüknek. Újabban elterjedt mindenféle üzletelés. Cserebere, még pénz is forgott, de főképp áru. Zsíros kenyér volt a legnemesebb valuta, és az alapja minden átszámításnak. Gombfesték, 3B-s ceruza, könyv, rádióalkatrész, reggeli cipó, bukta, csokoládé, alma. 10 ficc, 20 ficc. Az árfolyamok változtak a szabadság előtt és szabadság után. A készpénz értéke is. Mufi halászpetárral és Kmetti Mancival valamilyen közös vállalkozásba kezdett. Közvetítő kereskedelmet űztek, füzetük volt. Feltalálták a bőrzét. Adtak, vettek. Nyilvánvaló volt, hogy a konzorcium mérlege aktív. Láttuk délelőttönként, hogy a bonyolult elszámolások után majdnem mindig dupla 10 órait vesznek. A varjú ebbe piszkált bele. Mufi egy darabig nevette a dolgot, aztán lassan kezdett ideges lenni. Figyelmetlenül futballozott, azt vettem észre, de a próbákon elfelejtette a varjút, és teljes odaadással bohóckodott halászpetárral. Szombaton az előadás napján a délelőtti szünetben észre kellett vennem, bár nem nagyon törődtem velük, hogy valami furcsa dolog folyik. Merényi a varjúval és halászpetárral tárgyalt, Homola is oda ment hozzájuk, aztán odahívták Kmetti Mancit. Petárnak kicsit kivörösödött a füle, és láttam a nyaktartásán, hogy nyilván megint valamiféle gyáva kis aljasságot követett el. Hárman, Merényi, Homola és a varjú közrefogták Mufit, kikutatták a tanszerládáját, s végül Merényi magához vette a titkos üzleti naplójukat. Láttam később, hogy a varjúval közösen tanulmányozza. Nem értettem pontosan, hogy mi történik, hiszen Mufiék vállalkozása nyíltan folyt, csupán a jegyzeteiket dugdosták. Később derült ki, hogy Merényi és a varjú egyszerűen átvette az egész üzletet. Aznap este az előadásunknak egyébként váratlan körülmények folytán sokkal nagyobb sikere lett, mint bárki is képzelhette volna. Engedélyt kaptunk rá, hogy levigyük a hálóteremből az altiszti fülke ide-oda húzogatható körfüggönyét. Ezzel a függönnyel továbbá ágytakarókkal teljesen elválasztottuk a tanterem hátsó részét színpadnak. Halász Petár Menotti százados engedélyével szerzett a raktárból civil ruhaneműt, többek közt egy kockás utazósapkát, amihez Medve aztán írt egy Sherlock Holmes jelenetet. Ennél fogva azonban a tisztek tudtak a dologról. December 5-én Borsa szülei érkeztek meg látogatóba, és délután, 10 perccel a kabaré kezdete előtt megtudtuk a döbbenetes hírt, hogy Kovács Garibaldi behozza őket. Menottival, Marcel Karcséval együtt valamennyien végig akarják nézni az előadást. Az egész műsor elejétől végéig vaskos, egyértelmű trágárságokból állt. Soha még nem fordult elő, hogy az ilyen házi kabaréra valaki bejött volna. Pillanatok alatt felfordult minden. A függöny mögött medve és szeredi tébolyult gyorsasággal új, elmondható szövegeket gyártottak, ráadásul leszakadt a függöny. Mindenki a szekrényeket tologatta. Megérkeztek Kovács Garibaldiék, jó akaratúan mosolyogva letelepedtek az első sorban, és lassan abba hagyták a beszélgetést, megadóan várakoztak. A zenekar játszott, hogy húzza az időt. Zsoldos kürtölt szájharmonikája helyett, ami szerencsétlen gondolat volt. Irgalmatlan, visító, víjogó hamis hangokat fogott. Lázas lidérc nyomás volt az előadás kezdete. A folytatása másként alakult. Az eredeti műsorunkat már amúgy is ismerte mindenki, az unalomig egy hete más sem hallottak. Most feszülten figyeltek, felvillanyozva élvezték a helyzetet. A puszta megjelenésünk, arckifejezésünk visszafolytatatlan nevetést váltott ki. A jelmezek is. Kétségbe esett rögtönzéseinknek, a setes uta laposságoknak mindent elsöprő hatása volt, és a terem hangulata, bár nem értették, lassan átragadt a vendégekre is. A tisztek, borsaszülei mosolyogtak, nevettek, s végül átragadt ránk is. Az előadás mielőtt éppen véget ért volna, váratlanul javulni kezdett. Amikor az ezredes, tisztek, a vendégek végre elmentek, lebontottuk ugyan a színpadot, és visszarendeztük a tantermet, de a kabaré ezzel nem fejeződött be. Sőt, állandósult. Zsoldosék jazzbendje hátul a színpad romjai közt egyenletesen működött. A kürt nem vált be, így zárt helyiségben egy kicsit tébolyító volt a harsogása. Lackovics Józsika dobolt, Szeredi hegedült, Zsoldos hol formás gitárján bendzsózott, hol pedig visszatért a szájharmonikához. Tudták az új számokat, a Jávát, az Omnibusz tetejét, a Katókát, I Want to be Happy, és játszották az ősrégi medvetáncot is. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Mufi tanszerládája nyitva állt. A varjú ült előtte és turkált benne. Merényi hidegen, leeresztett szempillával, rezzenéstelen arccal várakozott. Tovább nyomoztak. Mufi néha mondott nekik valamit, néha próbált vigyorogni, de nem feleltek. Kmetti is ott állt. Tőle időnként kérdeztek valamit. Halász Pétert elküldték. Előbb hátrament Zsoldosékhoz, aztán láttam, hogy leült a helyére. Nem nézett fel. Rágta tovább a diót. Medve úgy tett, mintha nem venné észre mindezt. Ám bár azt hiszem, csak ugyan nem látta. Beült mellém Szeredi helyére, és kolláltó hiányjegyzék gyűjteményét tanulmányozta. Diót rágott. Drág az előttünk levő sorban sakkozott Jaks Kálmánnal, ők is diót rágtak. Én is, kolláltó is. Mindenki diót rágott, csak Merényiék nem, meg Zsoldos se, aki szájharmonikázott, és Paludjai se, ő nem tudom miért. Kiosztottak egy fél zsák diót, fejenként két almát és pár szem szaloncukrot Mikulásra. A cukrot és az almát rögtön megettük, s most a diót tördöste mindenki. A kis Lackovics is, aki dobolt hátul, Mufi is, Kmetti is, Szabó Gerzson is. Kétszer Szabó Gerzson felé néztem, de nem vett észre. Pedig ez neki is baj volt, még Burgernak is. A fejlemények Mufi körül. A varjú homola szárny megerősödését jelentette. Kmetti Manci homoláékhoz tartozott, s úgy láttam, őt nem azonosítják Mufival. Nekem is baj volt, medvének is. De medve, mintha semmit sem vett volna észre. Beült mellém, mert Szeredi hátul muzsikált, hozta a nagy kockás füzetét, aztán kolláltó gyűjteménye elvonta a figyelmét, mert mindenre kíváncsi volt mindig, s előbb inkább azt nézte át. Kolláltó az utóbbi időben már unta a gyűjteményét kissé, pedig éppen most kezdett érdekessé válni, mióta teljesebb lett. Csoportosította a leleteit intézetek szerint. Szentpölten, Kismarton, Kőszeg, Bécsújhely, Sopron, Morva, Fehér templom. Főképp a régiségeket vadászta. Meg tudta mondani, hogy melyik évben kitanította a különböző tárgyakat, kik voltak a növendékek. Hogy Amadeus Krause például mettől meddig volt növendéke az intézetnek, vagy Szelepcsényi Gábor. Voltak Oberstleutnant Laube aláírásai lila tintával 1897-ből, zöld tintával 1895-ből, sőt egy lila tinta ceruzás is 1890-ből. Megszerezte Hlavati növendék egyik hiányjegyzékét 1909-ből, akiről csak annyit tudunk, hogy bele volt vésve a neve a fizikaterem emeletes, legfelső padjába. Valakinek a rongyágyűrt térképatlaszából kibányázta az egykori földrajztanár és az egykori növendék nevével együtt a Mangelzettel német szövegét is. A térképfüzet új és sértetlen. Egybevetette a könyvbe belefirkált őskori megjegyzések és a hiányjegyzékek kézírását. Fulladj meg, szőrös kaméleon! Ez állt a német szótárban, és medvének magyarázta, hogy egy Szlomka Péter nevű harmadéves írta be az 1900-1901-es tanév folyamán. Én éppen bögdösni kezdtem medvét, és nem értettem, hogy miért fordul felém ezzel a szóval nyájasan. Fulladj meg, szőrös kaméleon! Mi? Micsoda? Kollátó azonban húzogatta medve zubbonya ujját, még valamit meg akart mutatni neki a szótárban. És nézd, magyarázta komoly arccal, de minden nagy képűség nélkül. Ez is ugyanaz az írás. Lepántó. Medve, mondtam halkan. Ide figyelj. Már Matej és Szerafini Gyula is ott állt Mufi asztalánál. Gyanúsan elégedett volt az arcuk. Burgert szerettem volna inkább ott látni, s még inkább Szabó Gerzsont. De őket Merényi nem mondta be, sőt, Gerebent sem. Óvakodtak beavatkozni persze, s ezt nagyon okosan tették, mint utólag magam is beláttam. De egyelőre csak az vált egyre világosabbá, hogy a varjónak sikerült valami. Ráadásul Mufi egy pillanatra elvesztette a nyugalmát, s amitől féltem, majdnem bekövetkezett. Nekiugrott a varjónak, le akarta taszítani a székéről, odább is nyomta. Merényi azonban abban a másodpercben elkapta a karját. Mufi gyorsan vigyorogni kezdett. Egyéb jóformán nem történt. Mégis, talán végzetes hiba volt ez. Akárhogyan is, a varjú és homola ilyen nagy megnövekedésével a Matej, Kmetti, Inkei, Kaludjerszki társaság is meg fog erősödni. Baj. Nagy baj. Alig, ha nem. Meg akartam beszélni medvével a dolgot. Meglöktem újra a könyökömmel. Lepántó, Lepántó, nézett rám medve lelkesen. Szőrös Napóleon, döglött kaméleon, ide figyelj. Te, bébé, közelebb rukkolt hozzám a székével, és odahúzta a nagy kockás füzetét. Lepántó, na nézd! Nem figyelt rám. Nem lehetett beszélni vele. Sőt, magam is nyomban megfeledkeztem mindenről, és elmerültünk a kockás füzetbe. Nagy tervel jött medve. Már októberben nekifogtunk egy közös nagyműnek, de az puszta gyerekség volt ehhez az új tervhez képest. Szeredi egy pillanatra megzavart bennünket, kivette a gyantáját a fiókjából, aztán ment vissza. Formes Attillával bővült időközben a zenekaruk, aki a gitárját pöcögtette. Csillagos volt az ég, de egy kis szél fújt. Lobogtatta a zászlókat odalent. Egy tábori püspököt vártunk másnap délelőtre, s ünnepély is készült, ezért húzták fel a két rúdra a zászlót. Medve újra fellapozta a füzetet, amit becsukott, amikor Szeredinek helyet adott. Eredetileg az övé volt ez a vastag kockás füzet, csak lassacskán én is belekerültem. Rajzoltatott velem mindenfélét, aztán az újságunk anyagát először ebben fogalmaztuk meg. Ő közben folytatta a saját firkálásait, rádiókapcsolási vázlatokat, algebra példákat. Az algebrát nagyon szerette, a földrajzot és a franciát is. A többi tantárgyat azonban kutyába se vette. Keresztrejtvényeket is gyártott a füzetében, mert akkoriban divat volt. Kolláltóval meg velem még versenyzett is. Aztán egy oldal tele volt írkálva híres emberekkel. Nansen, Napóleon, Nurmi, Neymarsal, Nepomuki Szent János kihúzva, mert nem fogadtam el, ugyancsak kihúzva Noseda, híres drogéria a Kossuth-Lajos utcában, és Nofretete, akit szintén nem fogadtam el, mert akkor akármit írhatunk. Ugyanis velem játszott a medve azt, hogy ki tud több nevet valamilyen kezdőbetűvel. Ezt most mind lezártuk, és a füzetet megfordítva, a végén kezdtük a nagy, új művet, miután medve kitépte a két utolsó lapot, melyeken saját gyártmányú titkos írási rendszere volt lefektetve. Már nem tudom, hogy mi haszna lehetett belőlem, s hogy miért csinálta velem közösen a sok felvonásra tervezett drámai költeményt, de akkor természetesnek tartotta. Igaz, hogy mindjárt lerajzoltatta velem a főállét és a vesztibült a cím alá. Elégedetlen voltam az első rajzzal, de nem szóltam semmit, mert medvének tetszett. Bámulta, hogy én egészen másképp rajzolom, mint ahogy ő rajzolná. Egyetlen vén fatörzset próbáltam megcsinálni a kiálló vastag gyökereivel. Nehezen ment. Könnyű azt mondani, rajzoljam le a főallét csak úgy. De szeretném tudni, hogy hogyan lópikulába. Volt ott lámpaoszlop, pad, a középtáján egy kőből rakott kis emlékoszlopféle. Télen hóborított mindent, nyáron áttört a napfény a lombokon, úgyhogy az úttest két oldalán a magas töltéstől jobbra-barra bent a park ölén fogolyjá vált önálló fényöblök keletkeztek, önmagukba visszavert opálos zöld izzással, amit nem lehet lefesteni, mert csak a világítás játéka volt, csak annyi, mint egy könycsepp párájának az emléke a feltekintő pillantásunkban. Volt is, meg nem is. S mégis benne porzott a tágra nyílt égbolt minden káprázata, és ahogy szomjasan itta, szívta, nyelte magába az ember, tisztán lehetett érezni a földi létbe áramló végtelenség erejét. Májusban, júniusban, néha délelőtt egyik-másik óránkat kint tartották meg a kertben, így a szabadkézi rajzott többnyire. Zsámolyokkal, rajztáblákkal vonultunk le, és a főallé platánjai hársai alatt az emlékmű kis gúláját rajzoltuk. Akkor zsávolyruhában voltunk, és nem tudom miért, a sapkát legtöbben megfordítottuk a fejünkön a rajzoláshoz. Most hűvösödő szél fújt lent, a szökőkút be volt deszkázva, lobogtak az ászlók. Az emlékoszlop mögött egy elveszett gyalogösvény indult lefelé, már benőtte a fű. Lejjebb a teniszpályákhoz egy kicsit be lehetett látni. Meneteltünk a főálléban, hóban, sárban, szabadságra, gyakorlatra. Fekete hajnalokon szállingóztak be a tisztek a városból. Déltájt, másodnaponként ment Schulze kifelé. Tavasszal vonult végig rajta a menetoszlopunk egésznapos gyakorlatra, ki a hegyekbe a hétforráshoz, az őszforráshoz. Lépegette, mint a hintázó gája egyik bordája, verődtek a kulacsok a csípőnkhöz. Jártuk ezt az utat 16 000 éve. Úgy szerettem volna lerajzolni, ahogy 16 000 évvel ezelőtt őseink rajzoltak a barlangjuk falára, mélyen bevésett vonalakkal. De nem ment. Nem mertem végleges vonalakat húzni. Nagyon elégedetlen voltam a rajzzal, és mégis nagyon elégedett. Tudtam mindenfélét, néhány egészen biztos dolgot, és ez nagy nyugalmat adott. Tudtam, hogy milyen a világ. Tág és kimeríthetetlen, csak ismerni kell a rejtett járatait. És meg kell csinálni. Korlátlan és elvehetetlen lehetőségeim voltak. Tudtam, hogy meg is fogok csinálni valamit. Új, ismeretlen érzés volt ez a soha nem képzelt, titkos, mérhetetlen nyugalom. Talán akkor indult meg bennem, amikor egyszer régen az ébresztőt vártam a kihalt második emeleti folyosón. És köpenyben álltam egy ablakban. Egyedül. No, biztatott medve, ide meg rajzold le a vesztibült. A készülő mű első sorai már megvoltak. A rajz egyáltalán nem volt fontos. Csak arra kellett most, hogy a terven ábrándozhassunk közben. Zsoldosék huszadszor kezdték előről, amit most tanultak. Somebody loves me, Formes tudta és Lackovics Sándor, s lassacskán mi is megtanultuk. A fülünkbe mászott. Jó szám volt. Rózsabokorban terem a nő. Tördöstük a diót. Nem néztem merényjék felé. Borsa felállt az ablakpárkányra, és becsukta a felső táblát. Zúgott a szél odakint. Csillagos volt az ég. 4 nap múlva felírhatjuk a táblára az első felkiáltó jelet. Kollátó kíváncsi volt, hogy mit rajzolok, mégsem hajolt oda. Tudta, hogy magánügyünk medvével. Tudták, hogy a heti újságunkat szoktuk szerkeszteni, de azt senki sem tudta, hogy egyszer együtt mentem medvével a Kecskeméti utcában. És hogy áprilisi este volt, és lobogott a Calvin téri újságárus acetilén lángja. És hogy lengenek a zászlók odalent, és söpörget az árnyékuk a kavicson. És csattognak a vitorlák valamerre, parti vizeken, és lobog a lányok haja, ahogy megmegrázzák a fejüket a mozi sötétjében, és járják a foxtrottot villanyfényes városokban. És hogy lobog, lüktet, mély, titkos nyugalommal az életünk a csillagok alatt. Egy tóparti kastély félére gondoltam a hegyek között, ahol 40 éves leszek, és vászonra fogok festeni valódi olajfestékkel, és cigarettázom, és jó detektív regényeket olvasok, és a nagyszabású életemhez bizonyos tekintetben állandóan szól a jazz. A különös az, hogy lényegében ezt jól képzeltem. A sok-sok kétessé vált, gyorsan vagy lassabban pusztuló, szétmálló vagy romlottan megmaradt dolgaink közt végül sohasem csalódtam az olajfestékben, a cigarettában, a csillagokban, de még ezekben a régi táncdalokban sem. Itt van az új medvetánc, fütyörésztem évtizedeken át szórakozottan. Meghatottság és emlékezés nélkül, fürdőszobákban, vagy dúdoltam befelé magamban, idegen városok utcáin, titkos nyugalommal, tudván azt az egy-két biztos dolgot. Mert ezek nem légvárak voltak, hanem bevehetetlen, szilárd erődítmények. Csak nem mindig tudja az ember. Jönnek rövidebb, hosszabb, rossz időközök, nem lehet mindig tudni, de aztán visszatalál az ember. Mindig vissza lehet vonulni a rendíthetetlen falak közé, hegyeinkben.